Még mindig Werner Tóth Zsuzsival, anyai kéges specialistával, a Monbalance alapítójával, neuroérzelmi fejlesztővel beszélgetünk. És ami engem nagyon izgat annak kapcsán, amiket eddig meséltél, hogy a kiégést általában nem megoldjuk, hanem mondjuk munkahelyet vagy párkapcsolatot váltunk.
Igen.
És ez egyfajta spirált eredményezhet, gondolom. Mit lehet, vagy mit kellene tennünk ez ellen, vagy ehelyett?
Alapvetően maga a kiégés, én ezt egy spirálnak mondom, mert hogy folyamatosan saját magunkat pörgetjük nem jó irányba, és egyre lejjebb és lejjebb. Inkább azt szoktam mondani, hogy duplikáljuk a spirált, tehát hogy újra termeljük, átmegyünk egy másik munkahelyre, az eleje ott is motiváló, tök jó, majd elkezdjük átlátni, meglátni, jaj, a főnök nem olyan, de már mennyi munkát meg energiát tettem bele, meg milyen előrelépési lehetőségek vannak, maradok összeszorított foggal, majd eljutok odáig, hogy már összeszorított foggal sem bírom.
Ugyanez igaz akkor ezek szerint a párkapcsolatra.
Így van.
Nem működik, akkor biztos nem velem van a gond, hanem.
Biztos, hogy felmerül nagyon sok emberben, hogy velük van a gond, de nem azon a szinten, hogy ő ezzel bármit is tudna, vagy akarna kezdeni. Hanem akkor majd ezt fantázia projekciónak nevezi a neurológia, amikor azt várjuk el, hogy a mi képzeletünk, amit valamiről vagy valakiről alkottunk, egy munkahelyről, egy gyerekről vagy a párunkról, hogy az majd valóság lesz. És ez a fantázia projekció, ez elkezd összezuhanni idővel, mert jé nem úgy viselkedik, jé nem úgy csinálja, jé hiába kérem, nem az történik, vagy nem úgy mennek a folyamatok, ahogy mindenki a legjobb arcát mutatta az interjú során a munkahelykeresésnél. Valami nem oké, és mi ezt nem akarjuk belátni, ahogy az sem, hogy mi fantázia projekciót végeztünk. És egy idő után nem bírjuk tovább ezt a fantáziát tartani. Nem lehet. Kilóg a lóláb, ja, és akkor robbanunk.
Igen, vagy kiégünk, vagy váltunk, nem. És a szőnyeg alá söpörjük.
Így
a
van,
problémát.
És előről kezdjük ezt a projekciót a következő helyzetben, a következő emberrel, vagy munkahelyen.
Most onnan indultunk, hogy azért a legtöbbünk találkozik valamilyen formában élete során a kiégéssel. Említetted a munkát, a párkapcsolatot, a szülői feladatokat, igen. És akkor ezt még sorolhatnánk, és ott a stressz is. Szerinted mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mi történik velünk, akár társadalmi szinten, hogyha nagy számokat nézzük?
Nem vagyunk vele tisztában. Nem azért, mert tudattalanok vagyunk, nem azért, mert nem vagyunk rá képesek, hanem azért, mert az agyunk kapacitása véges. A tudatos jelenlétünk egy napunkban az a legpozitívabb becslések szerint is 10%. A maradék 90%-ot automatizmusokból, szokásokból toljuk le, és nagyon nem szeretem, amikor valaki azzal jön, ezt már vezetőként a munkámban se szerettem, hogy azt mondja valaki, hogy mert ezt így szoktuk csinálni. És én felteszem a kérdést, hogy és nem lehetne jobban, hatékonyabban, máshogyan? Az soha nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor legyünk magasabb tudati szinten. Fejlesztők rendszerint elmondják nekem, hogy ja, hát ők 90%-ban tudatosak. Tehát, hogy nem tudunk, az agyunk kapacitása nem teszi lehetővé. Azt kell elfogadnunk, hogy ennyi a tudatos énünk, ez az erőforrás, amit rá tudunk fordítani, hogy az agyunk így működjön. Ez ellen ne menjünk, hanem fogjuk ezt a 10%-ot, és mindent, ami nem minket szolgál, ami megnehezíti az életünket a 90%-ban, azt alakítsuk olyan automatizmusokká és szokásokká, ami nem túlterhel minket, hanem segít megélni az életet.
Most nehéz ezt lefordítani a mindennapokra, mondjuk akár egy anyai szemszögből, hogy ott van egy...
Nem olyan nehéz.
Akkor viszont segíts benne, hogy mind a hallgatók, mind én egy kicsit jobban el tudjuk azért ezt képzelni, hogy rengeteg napi szintű elakadásunk van, amit, ha nem kezelünk jól, előbb-utóbb kiégéshez vezethet. De mit csináljunk másképp?
Vegyük például, amit már hoztam, hogy kiabálnak a gyerekkel, és hogy van ez a többféle lehetőség.
Ez egy általános
helyzet. Én nem is mondom, hogy probléma. Ez egy olyan helyzet, amire nincsen jó megküzdési stratégiája annak, aki kiabál. De ha belegondolsz abba, hogy mondjuk te mikor kiabálsz a gyerekkel, és miért kiabálsz a gyerekkel, hát sokszor nem azért, amit a gyerek csinál. Amit a gyerek csinál, az az utolsó csepp a poharadban. Eltelt addig már valami a napodból, már triggerelt téged egy csomó minden, értek téged élmények, volt az utcán valaki, aki eléd hajtott, te rádudáltál, ő bemutatott neked, egy csomó minden történt már, ami vitte fel a stressz szintedet. Hazaértél, és a gyerek egy valamit csinált, aminek nincs is nagy jelentősége, de hogyha azt a korábbi...
Vagy egyszerűen, bocsánat, csak nem hallja meg, amit mondasz. Ötötszörre sem.
Igen. És itt kérdés, hogy miért nem hallja meg, és mi nem azt vesszük észre, hogy ő azért nem hallja meg, mert mondjuk belemerült egy játékba, vagy egy bármilyen tevékenységbe, hanem az, hogy ő ignorál engem, és már igen, egész nap a világ ignorált engem, az agyunk azt érzékeli, hogy ez egy veszélyes dolog, mert nem hallanak meg, és ha nem hallanak meg, akkor nem fogják azt se hallani, hogy mi az én szükségletem.
Hát akkor nem elégítjük. Hát meg akkor a szülői tekintély is, hogy ugye, az
csorbul. Hát ez egy felszíni dolog.
Igen, tehát, de hát sokszor ezt érzékeljük, hogy nem tudunk hatni.
Igen, a tehetetlenség érzése az egy rendkívül fontos érzés, de ennek is megvan a módja, hogy kellemesen érezzük magunkat azzal, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy nehéz érzéseink vannak. És ameddig ez nincsen meg, és akkor itt ugye tényleg az érzelmekhez megyünk megint vissza, ameddig nem tudjuk elfogadni, hogy ez a helyzet van, és ez nem azért van, mert a gyerekem engem ignorálni akar, hanem azért, mert neki éppen valami fontosabb volt, akkor bele fogjuk magunkat pörgetni, belekerül a stresszpoharunkba ez az utolsó csepp, és a kézigránát és az atombomba között valamilyen méretű robbanást fogunk produkálni, egyszerűen azért, mert az agyunk azt érzékeli, hogy ez itt a vége, nem bírok többet, túlterhelődtem, itt a gyerekem, és a gyerekem kisebb és gyengébb nálam. Nem akarom őt bántani, de az agyam funkciója és feladata, hogy túléljek. Harccal le fogom rajta vezetni, mert kisebb és nem tud visszaütni, sem szóban, sem fizikálisan. Vagy ha mégis megteszi, nálam van az erőfölény. És ezt az autoritást használjuk ki. Nem a gyerekünk az, aki valójában bestresszelt minket. Ő csak az utolsó apró csepp volt maximum. És lehet, hogy az, ahogy ő reagál ránk, az bekapcsol bennünk egy élményt, egy gyerekkori élményt, akár egy tudattalan emlékbetörésen keresztül, hogy ránk hogyan reagáltak a szüleink, amikor abban a helyzetben voltunk, amiben most a gyerekünk. És minket az is elkezd belülről tudattalanul feszíteni, hogy tudjuk, hogy nincs jó mintánk, hogy hogyan reagáljunk rá.
Sokkal emlékszünk, szigorúbb mintáink vannak, szerintem sok esetben, igen, hogy hogyan neveltek bennünket, és valahogy azt érezzük, hogy jobban működött, miközben mi most megpróbálunk, most fogalmazzunk úgy, hogy jobb fejek, vagy másmilyenek lenni, és nem működik.
Inkább oda csatolnám vissza ezt az egészet, hogy van egy tapasztalásunk gyerekként, hogyha mi nem fogadtunk szót, akkor jött annak valamilyen szülői reakciója, következménye. A testünk, az elménk megjegyezte, ezt hívjuk belső gyermeknek, a bennünk élő gyermeknek, akinek az a reakció, amit kapott, akkor nem volt megfelelő. Most ez a belső feszültség, a belső gyermekünk szólni akar, hogy figyelj, értem, hogy szükségletsérülésed van, de nincs jó mintád automatikusan arra, hogy hogyan fogsz reagálni a gyerekedre. És ez a belső jelzés, ezt mi nem meghalljuk, hanem azt gondoljuk, hogy hú, na most fogok robbanni. Pontosan amiatt, hogy tudom, hogy nincs jó mintám rá, de nincs más mintám rá, nincs alternatív módom, azt hozom, amit én is kaptam.
Ott van a helyzet, és te hoztad fel azt, hogy miért kiabálunk a gyerekkel, hogyan ne kiabáljunk a gyerekkel.
Mindig azt mondom, hogy az első az, hogy megfigyeled önmagad. Nem egy módszer kell, mert fogalmad sincs, hogy mi játszódik le benned. Ugyanis ez még tudattalan. És előbb tudatosítani kell, hogy mi az, ami bennünk történik, és aminek az a vége, hogy robbanunk, és kiabálunk. A kiabálás egyébként egy harcoly stresszválasz. Nem fizikailag bántalmazunk, szóban bántalmazunk, hangerővel bántalmazunk. Ha tudjuk, hogy mi van a hátterében, akkor el tudjuk kezdeni átalakítani azt a mintát. És itt nem arról van szó, hogy évekig járjunk terápiában, mert anyaként nem érünk rá évekig hát terápiára járni.
És hogyha ezzel tisztában vagyok, akkor esetleg lépek egyet vissza, és nem, másképp után, közelítek a helyzethez?
Utána megnézed, hogy ami téged stresszelt a jelenbe, van-e a múltban gyökerező oka? Ha van, akkor azzal a gyökérokkal foglalkozni kell. Azt át kell írni, felül kell írni az automatizmust, ami ahhoz a gyökérokhoz tartozik. Ez is egy tök gyakorlatias dolog. írással, naplózással, egy jó kérdéssorral, önreflexióval iszonyú eredményeket lehet elérni.
Szerintem nagyon sokszor a tehetetlenség érzése.
De miért érzed magad tehetetlennek, és miért nem bírsz a tehetetlenség érzésével mit kezdeni? Miért bénít le? Itt ez a kérdés, és ez mindenkinél más és más lesz válaszban. Amikor megvan az, hogy mi az, ami téged a nap folyamán stresszelt, akkor meg kell vizsgálni, hogy hol sérültek a szükségleteim. Miben? Mindannyiunknak vannak fiziológiás, testi, mentális és érzelmi szükségleteink. Tisztában vagyunk ezekkel? Tudjuk, hogy mi mit értelmezünk szeretetnek, tiszteletnek, megbecsülésnek másoktól? Tudjuk, hogy a másiknak ez mit jelent? Mert a kettő nem biztos, hogy egyezni fog. Akkor nem tudjuk adni, és nem is tudjuk úgy kérni magunknak, ahogy az nekünk segítség lenne.
Kiégésről, burnout szindrómáról beszélgetünk, és azt tenném még hozzá, hogy sokszor ezt egy állapotként kezeljük, viszont ez sokkal inkább egy folyamat, aminek fázisai vannak, ha jól gondolom.
Igen.
Hogyan lehet ezeket elkülöníteni, vagy el kell különíteni, vagy egyszerűen csak tisztában kell lenni azzal, hogy ez nem egy pillanatkép?
Legyünk tisztában azzal, hogy ez nem egy pillanatkép. A vége az egy depressziós állapot, az eleje viszont motiváló. Semmi gond, hogyha motiváló helyzetben vagyunk benne. Az se gond, hogyha a következő lépésben vagyunk, ahol már egy kicsit érezzük, hogy annyira nem vagyunk motiváltak, mert ha megvan az eszközkészletünk, hogy újra motivációt építsünk, akkor vissza tudunk egy szintet lépni. Több skála van, ami a kiégést ilyen szakaszokra bontja. Van 5-ös skála, 12-es skála. Szerintem nincs értelme skálázni, nem azért, mert nem segít nekünk, hogy felmérjük magunkat, hanem azért, mert alapvetően nem az a kérdés, hogy hol tartunk, hanem az, hogy nekünk mennyire fáj.
Meg ahogy hallgatlak, nem is az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megtalálni a visszautat, hanem ez egy fejlődés.
Ez egy fejlődési út lenne, amin, hogyha...
Tehát nem vissza kell menni a nulla pontra, hanem valahogy másfelé kell
meg
eljutni.
Meg kell fejlődni azt a nehézséget, amire a belső érzetünk, amire a kiégés egy diagnózis, fel akarja hívni a figyelmünket. A diagnózis nem gyógyulás. A diagnózis egy állapot. Egy állapotképet mutat a jelen állapotát. A kiégés egy folyamat, lehet rosszabb, lehet jobb. Lehet kevésbé fájdalmas, vagy nagyon fájdalmas. Kinek hol van a fájdalomtűrési küszöbe?
Mennyi munkát kell ebbe belerakni?
Ha valaki tényleg elszánja rá magát, akkor egy év. De ehhez csinálni kell. Csinálni nem tudom senki helyett. Adom az infókat, adom az eszközöket, adom a támogatást, de csinálni senki nem tudja helyettünk. Ezt nekünk kell csinálni.
Ez is egy folyamat, ami alatt folyamatosan javul a megküzdési stratégián.
Persze, tehát ez nem azt jelenti, hogy egy évig akkor még a gyerekemmel nem tudok foglalkozni. A legnagyobb nehézségek megdolgozása az olyan 3-4 hónap alatt kikönnyül. Nem azt mondom, hogy megoldódik, kikönnyülnek az édesanyák. Egyszerűen azért, mert megértik, hogy az, amivel foglalkozni kell, és egyáltalán a megoldási képlet is bennük van. Én csak segítek, hogy ez az ő saját megoldási képletük kijöjjön belőlük.
Fájdalomtűrési küszöb, nem mindegy, hogy kinek ez hol van. Azon gondolkodtam viszont, hogy anyai kiégésről beszélgetünk. De miközben hallgattalak, azt érzékeltem, hogy itt akkor foglalkozunk az anyával, foglalkozunk a gyerekkel, az apával, a párkapcsolattal, tehát igazából nem is kizárólag egy emberrel kell foglalkozni, és egy embernek a fejlődési útjáról beszélünk, hanem egy egységről.
Beszélünk egységről, de azt látni kell, hogy egy családban az anya az operatív igazgató. Én mindig mondom, hogy a családot elképzelhetjük pontosan úgy, mint egy üzleti vállalkozást. Lehet a férjünk, a társunk, a CEO, vezetheti, meghatározhatja az irányt, de meg kell azt valósítani. Egy édesanya mindig megvalósító szerepben van. Ha ő jól van, akkor a család minden többi tagja is elkezd jobban lenni. Egyszerűen azért, mert ő tud kapcsolódni érzelmileg. Egy anya mindig a legbiztosabb biztos pont a gyermek számára. Ha anya nincs jól, és nem tud legbiztosabb biztos pont lenni úgy, ahogy a gyermekének szüksége van rá, akkor a gyermek sem fogja magát biztonságban érezni, és a saját eszközkészletével fogja jelezni azt, hogy anya, valami nekem egy nem jó. És anyának ezt meg kell hallania.
Nagyon fontos, hogy azt még kimondjuk, vagy arról még beszéljünk, hogy az egészséges önzés az egy létező fogalom.
Így van, így van. Szoktam, szeretek analógiákat, mert az úgy átmegy az embereknek, szoktam ezt is használni, ezt az analógiát, hogy egy édesanyja pont olyan, mint egy óra. Ha lemerül a benne lévő elem, mert nem töltjük fel ezt az elemet, akkor megáll az idő, akkor nem tudjuk azt adni magunkból, amire szükség lenne, és amit szeretnénk adni. Igenis, kell tölteni azokat az elemeket. Ha nem tudjuk tölteni, akkor lemerülünk, feszültek, frusztráltak leszünk, kiabálni fogunk, csapkodni fogunk, hisztizni fogunk, pont azt fogjuk csinálni, amit egyébként a gyerekeinktől elvárunk, hogy ne csináljanak. És hogyha nem adjuk meg magunknak azokat a dolgokat, amikre szükségünk van azért, hogy jól legyünk mentálisan és érzelmileg, akkor erre tanítjuk meg a gyerekeinket is. Muszáj, hogy legyünk egy kicsit önzők. És ez nem azt jelenti, hogy mi rosszak vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy mi valami ördögtől valót csinálunk. Ne áldozzuk föl önmagunkat, mert ha mi feláldozzuk önmagunkat, akkor egy idő után elfogyunk. És nem azt tudjuk adni, amit szeretnénk, hanem azt, amire az automatizmusainkból képesek vagyunk. Legyünk jelen az életünkben, és gondoskodjunk önmagunkról, mert ez senki más nem fogja megtenni helyettünk, és nem csak nekünk lesz tőle jobb, hanem hosszú távon a gyerekeinknek, a következő generációknak lesz jobb. Mert, ugye, ahogy mondtam, ahogy mi kezeljük az érzéseinket, az arra minta, hogy a gyerekeink hogyan kezeljék másokban az érzéseiket, a mások érzéseit. Az, ahogy mi kezeljük a saját érzéseinket önmagunkba, ahogy mi önmagunkkal beszélünk, ahogy mi viszonyulunk saját magunkhoz, megbocsájtunk-e magunknak, vagy ha hibáztunk, akkor mindennek elmondjuk magunkat, csak megértőek nem vagyunk önmagunkkal szemben. Ez lesz a minta a gyerekeinknek, hogy ők saját magukhoz hogyan viszonyuljanak. Szóval az, hogy önzőek legyünk, igen, legyünk anyaként önzőek. Nem egészségtelen mértékben, nem túlzottan, de kérjük és követeljük magunknak azt az időt, teret és energiát, hogy mi töltődjünk, és ne remerüljünk, mint egy óra, hanem visszatöltsük abba az energiát.
Beszéltünk oktatásról, illetve arról, hogy folyamatosan nyilván fejlődni kell szakmailag is. Mi az, ami mögötted van, és mi van még a bakancslistádon?
Hát, tavaly decemberben sikeresen elvégeztem egy amerikai neurológiai képzést. Az nekem egy nagyon nagy kihívás volt. Egy évig, tehát nem kellett volna, hogy ez egy évig tartson, sokkal előbb megcsináltam volna a vizsgát, de hát én sem vagyok tökéletes, az én félelmeim is léteznek, és az egyik ilyen félelmem az egyébként az volt, hogy hogyan fogok én angolul szóban, mert egy írásban egy teszt kitöltése még hagyján, de hogyan fogok én ékes angolsággal neurológiából levizsgázni. Most már ez a gát is ugye felülírodott, mert belevágtam és végigcsináltam. Jelenleg trauma és poszttrauma specifikus képzéseket csinálok. A Chicagói Egyetemnek egy ilyen online képzését, ahol az idegrendszer működését értem meg jobban, még ennél is jobban, és én a szomatikus terápia felé indulok, megindultam már el, egyszerűen azért, mert a nagyon aktuális neurológiai kutatások kivétel nélkül azt mutatják, hogy míg az agyunk, mint irányító központ létrehozza a parancsokat, és itt lehet gondolkodásmódot váltani, érzelemszabályozást váltani, addig az is nagyon fontos, hogy az idegrendszerünkben elmentett traumás élmények és az ebből adódó reakciók átírásra kerüljenek. Tehát az idegrendszerünk megtanuljon megnyugodni. Úgyhogy ez az, ami most, amiben jelenleg vagyok. A jövő pedig magasra tettem magamnak, azt hiszem, a mércét. Ezt a módszertant, ezt vinni szeretnénk nemzetközi szinten is. Szeretnénk szakembereket képezni, illetve tanítani olyanokat, akik valamilyen területen, de édesanyákkal foglalkoznak. Legyen az egy védőnő, legyen az akár a gyerekekkel foglalkozó tanár, kisgyermekgondozó, akik sokat vannak gyerekekkel, és ők is meghatározók abban, hogy a gyerekek hogyan fognak viselkedni és reagálni, és ebből majd az egészből valami kikerekedik. Nekem nagyon nagy visszaigazolás az, hogy az egyik neurológiai vizsgán vizsgáztató tanárom azt mondta, hogy szólják, hogyha megvan az oktatási anyagunk, mert ő az első között szeretne lenni, aki beül az iskolapadba hozzám, és utána ő ezt mexikói területen szeretné kamatoztatni ezt a tudást.
Tehát nem csak országhatáron belül, hanem akkor akár országhatáron kívül is gondolkodsz, és hogyha
abszolút,
azt mondjuk, hogy társadalmi
abszolút
diskurzus, meg társadalmi hatás, akkor ez nem biztos, hogy megáll itt a közvetlen környezetünkben?
Nem áll meg. Látom a nemzetközi piacon is, hogy nincs erre megoldás, tehát nemzetközi szinten is konkrétan ugyanazt a 28 napos e-mailes tréninget próbálják meg eladni, hogy hogyan ne kiabálja a gyerekeddel. Pont a héten beszélgettünk erről azzal az édesanyával, aki betársult mellém, hogy kaptam egy ilyen hirdetést, láttam a linket, hát marketinges szakember vagyok, szóval nem most jöttem a falvédőről, és elkezdtem lenyomozni az internetet, hogy jó, most ez magyarul jött ez a hirdetés, megnéztem az oldalt, ahova a hirdetés vitt, és aztán elkezdtem kinyomozni, hogy ennek hol van az angol megfelelője, mert látom a linkből, hogy ez valami, hogy ez nem magyar. Tehát a megfogalmazásból, ami az oldalon volt, láttam, hogy ez nem természetes magyar. És bizony a hirdető az egy ugyanazt az anyagot adja el, amit nemzetközi szinten angolul adnak el. Ez nem oké. Lehúzzák a pénzt az édesanyákról, a szülőkről, pár ezer forint, ó, hát akkor nincs nagy kockázat, megveszem, nem tudod használni semmire. Megvettem. Szakemberként belementem, és megvettem. És azt mondom, hogy ez becsapás, ez átverés, ez nem megoldás. És sajnos nagyon sokan vannak a piacon, akik ilyen kisértékű, pár ezer forintos dologgal próbálják az anyák kétségbeesését kihasználni, hogy anyagi előnyökhöz jussanak.
És hát kiégésről, burnoutról beszélgetünk, illetve önbizalomról, önismeretről, önértékelésről, társadalmi elvárásokról, hogy így van, ami így lerakódott így bennem ebben az elmúlt egy órában, és szerintem fontos kimondani, hogy egyikünk se tökéletes, egy anya sem tökéletes.
És nem is kell, hogy tökéletesek legyünk. Nem is kell.
És talán ezt nagyon nehéz elfogadni, és nagyon fontos ezt az információt, vagy ezt az üzenetet átadni. Mit üzensz így a beszélgetésünk végén, akkor a szülőknek, és nem kizárólag akkor az édesanyákról beszélgetünk, még akkor is, hogyha anyai kiégés.
Igen,
indultunk.
Az, hogy nem tökéletesnek nem kell lenni, az elég jót is definiáljuk. Mert vannak most már azok a szakemberek, akik jönnek ezzel, hogy jó, elég, ha csak elég jó anya vagy. És az mit jelent? Ez a definíció, ez nem mások definíciója, ez a mi definíciónk kell, hogy legyen. Ha szakmai definíciót akarok mondani, hogy mit jelent az, hogy elég jó anya, vagy elég jó szülő, akkor az azt jelenti, hogy vállalom, ha hibáztam, vállalom, ha nem reagáltam jól, bocsánatot kérek érte, és a kapcsolódásom helyreállításán dolgozok. A gyerekhez való kapcsolódásom helyreállításán dolgozok. Van-e erre eszközed? Ez egy nagyon nagy kérdés. Tudod-e, hogy milyen a kapcsolódásod?
Hát sok elgondolkodtató érvés és gondolat hangzott el. Szerintem az a fontos, hogy tényleg mindannyian meg tudjuk határozni, hogy számunkra mi az elég jó, illetve hogy el is induljunk ezen az úton, hogyha már sikerült ezt meghatározni.
És ne egyedül akarjuk megoldani, mert ez olyan, amit nem tudunk egyedül. Nem tudunk egyedül olyan szinten önreflexívek lenni, amire szükség van ehhez. És nem azért, mert mi nem vagyunk alkalmasak rá, vagy eltörtünk volna, vagy rosszak lennénk. Azért, mert az elménk, ameddig nem hekkeljük meg, addig ő egy dologra figyel. Éljük túl. És sokszor ez a túlélésre való fókuszálás a legnagyobb gátja annak, hogy ma a 21. században jól legyünk.
Legyen akkor már ez a végszó, és akkor esetleg folytassuk majd innen legközelebb. Köszönöm, Zsuzsi, a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Werner Tóth Zsuzsi, anyai kiégés specialista, neuroérzelmi fejlesztő, a Mon Balance alapítója volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.